mint társadalmi körének számos asszonya. Például barátnője, Réne Nutett, Amun főmarhamesterének felesége is az előkelő Hathor rendhez tartozott, melynek védasszonya, fáraó nagy házastársa és főnöknője, mindenkor a Karnaki Isten fő belső papjának, ez idő szerint át a jámbor Beknehonsznak neje volt. A rend középpontja és szellemi otthona a folyamparti szép templom volt, Amun déli ágyasháza, vagy a hárem, amelyet a csodálatos kossétány kötött össze a Karnaki nagylakással, és amelyet fáraó éppen most készült egy mindent fölülmúló oszlopcsarnokkal kibővíteni. És a rendtagok ünnepélyes megnevezése is Amun hárem hölgye volt, amivel egybehangzón főnöknőjük, a főpap neje az első hárem hölgy címét viselte. De miért nevezték ezeket a hölgyeket Hathoroknak, amikor Amun Ré nagy házastársát Mut, vagy az anya néven ismerték, és Hathor a tehénszemű és széparcú inkább Ré Atumnak, On urának úrnője volt. Nos, ez Egyiptom finomságai és állambölcsi azonosításai közé tartozott. Mert amiként Amunnak politikai okokból úgy tetszett, hogy Atum Rével azonosítsa magát, Mut, a fiú anyja is azonosította magát a győzelmes Hathorral, és Amun földi hárem hölgyei, a tébei magastársaság asszonyai ugyanígy tettek, mindegyik Hathor volt közöttük, a szerelem úrnője személyesen, amikor a napfeleség álarcában, szűk ruhájában, tehénszarvakkal az aranyfőkötőn, s köztük a napkoronggal Amun nagy ünnepségein zenéltek, táncoltak s énekeltek, amennyire a társaságbeli hölgyek éppen énekelni tudtak. Mert nem kellemes hangjuk szerint választották ki őket, hanem gazdagság és előkelőség szerint. Mut em enet azonban, Potifár házának asszonya, nagyon szépen énekelt, és másokat is tanítgatott a szép dalolásra, például ama Renenutetet, a fő marha mesternét, általában nagybecsben állott Isten ágyasházában el annyira, hogy rendi helye csak nem a főnöknő mellett volt. És ennek férje, Beknehonsz, Amun nagy prófétája, szabadon járt nála ki és be, mint barát és jámbor bizalmas. Beknehonsz. József látásból régóta ismerte a szigorú férfiút. Ismételten látta, amint megjelent látogatásra az udvaron és az ágyasház előtt, s fáraó helyett is mérgelődött a dísz és pompa miatt, amelynek közepette érkezett, dárdás buzogányos templomi katonaság lépkedett hordszéke előtt, mely hosszú rudakon lebegett 4x4 tükrös fejű templom szolgavállán, a gyaloghintót további sereg követte, oldalt pedig structól legyezőket vittek, amint magának Amunnak bárkája mellett az ünnepi fölvonulásokon, s az előső csapat előtt még pálcások szaladtak, akiknek igényesen izgatott jelentő lármája betöltötte az udvart, hogy mindenki összeszaladt, és a háznagy, ha nem maga Petepré, a küszöbön fogadta a magas vendéget. Potifár rendesen letagadtatta magát ilyen alkalmakkor, de Mondkáv rendületlenül helyén volt, s mögötte gyakran József is ott állt, figyelmesen szemügyre véve a nagyurat, mert benne az ellenséges napértelem legfőbb és legtávolabbi megtestesülését látta, ahogy Dodoban a legközelebbit és a legkisebbet. Beknehonsz magas termetű volt, és ezen kívül még nagybüszkén speckesen feszítette ki bordáit, hátrahúzva vállát és fölemelve állát. Mindig födetlen, símára borotvált koponyájú, tojás alakú feje jelentékeny volt, és kifejezését legfőképpen az a szeme közé mélyen és élesen vágódó jel adta meg, amely soha el nem simult, és akkor sem veszítette el szigorúságát, ha a férfiú nagy leereszkedéssel s különös megalázkodás jutalmául mosolygott, ami előfordult egyszer-egyszer. A főpap szakáltól gondosan megtisztított, faragott síma és mozdulatlan arca magasan fekvő arccsontjával és a szeme közti jegyhez hasonlóan erősen bemélyedő barázdákkal orcimpájé és szája körül úgy tudott elnézni emberek és dolgok fölött, ami több volt a Döjfnél, szinte már fennálló létezés elutasítása, tagadása és elítélése az élet egész haladásának évszázadok vagy tán évezredek óta, mint ahogy ruhája is drága és finom, de ómódi volt, és papiasan egész korszakokkal a divatnak mögötte járó. Világosan lehetett látni, hogy válla alá illesztett, lábáig csüngő felső ruhája alatt olyan egyszerű, szűk és rövid ágyékövet hord, amely a régi birodalom első dinasztiáinak idejében dívó szabás szerint készült. S még távolabb is, ennél fogva jámborabb korokra mutatott vissza a papi párduc bőr, amelyet válla köré kanyarítva viselt, azaz oly módon, hogy a nagymacska feje és előső mancsai hátára lógtak, és a hátulsó talpak mellén fonódtak össze. S ugyanitt méltóságának még más jeleit, egy kék szalagot, egy bonyolultra csavart kosfejes aranyékszert is lehetett látni. A párduc bőr szigorúbban vizsgálva a dolgot bitorlás volt, mert az Oni Atum Ré első prófétájának ornátusához tartozott, és Amun szolgáit nem illette meg. Beknehons azonban az az ember volt, aki maga dönti el, mi illeti meg, s mindenki, József is tudta, miért viseli az emberiség ősruháját, a szent állatbőrt. Azt akarta vele jelezni, hogy Atum Ré belé olvat Amunba, hogy csupán a tébei nagyisten egyik megjelenési formája, és ennek alárendeltje bizonyos mértékben, és nem csak bizonyos mértékben. Mert Amun, azaz Beknehons elérte, hogy Ré Oni fő prófétája, a tébei Amun második papjának tiszteletbeli hivatalát föl kellett, hogy vegye, és ekként a főpap fensőbsége fölöttes igénye jelvényére itt természetes volt. De magában onban, Ré székhelyén is elismerték rang elsőbségét. Mert nem csak, hogy Beknehons magát minden tébei isten papjának elöljárója néven nevezte, de fölvette a felső és alsó Egyiptom minden istenének papjait kormányzó elöljáró címet is, és így Atum Ré házában is ő volt a leges-legelső, hogy ne viselhette volna hát a párduc bőrt. Nem lehetett ijegység nélkül szemlélni a férfiút, arra gondolva, mi mindent jelképezett. És József már eléggé gyökeret vert Egyiptom életében, hogy szíve megdobogjon az aggódástól, meddig növeli még fáraó a hatalmas kövérségét és Döjfét javak és kincsek végeérhetetlen adományozásával abban a bensőséges hitben, hogy ezáltal atyának Amunnak szolgál, így tehát magát szolgálja. József, akinek szemében Amun Ré épp oly bálvány volt csupán, mint a többiek. Ha ezt a vélekedését nem is árulta el, részben Kos a maga kamarájában, részben Bábú a maga templomi szekrényében, amelyet díszbárkában visznek a Jeorra sétálni, mert nem tudnak jobbat, József szabadabban és élesebben tett különbséget itt, mint fáraó. Nem ítélte sem jónak, sem okosnak, hogy ez vélt atyát mindig csak kövérebbé teszi, és így már magasabb gond volt az, amellyel Amun főpapját az ágyasházban eltűnni látta, a maga sorsáért valót az állam javára fölülmúló gond, noha jól tudta, hogy odabenn az ő sorsát igen kétséges módon vitatják meg. Tudta Manócskától, legelső pártfogójától Potifár házában, hogy Dudu már több ízben felszólalt és panaszt emelt miatta Mut az úr színe előtt. Valószínűtlen rejtek helyeken leste ki a kicsika a beszélgetéseket, és gyors suttogással oly apróra beszámolt Józsefnek mindenről, hogy ezt szinte látta, amint a ruhatáros keményített kötényében ott áll az úrnő előtt, felső ajka ereszét méltóságosan az alsó fölé tolva és kis csutakkarjával fölháborodva hadonász, miközben a lehető legmélyebb hangon fölbeszél az úrasszonyhoz a botrányról és bosszúságról. Ozárszif rabszolga, amint érthetetlenül és valószínűleg önkényesen nevezi magát, mondta, a kabír süvölvény, a nyomorúságos kamasz, szégyen, hogy miként növekszik itt, és rákfene, hogy micsoda kegyet élvez, a láthatatlan kétség kívül rossz szemmel nézi ezt. Józan tanácsa ellenére már megvásárlásakor is túlságosan sokat, 160 deben rezet adtak érte a sivatagi hitvány vándorkalmárainak, akik kútból és büntető veremből lopták ki, s az üres dió, a vénlegény tréfa csináló, Sepszesz Bész szorgalmazására alkalmazták őt Petepré házában. De ahelyett, hogy az idegen fajankót a mezőre küldték volna robotba, amint tiszteletre méltó férfiak a tisztartónak tanácsolták, ez tétlenül lebzseltette az udvaron, azután pedig megengedte, hogy a datolyás kertben Petepré előtt beszéljen, és ezt az akasztófára való oly módon fordította hasznára, amit szégyentelennek nevezni nem csak, hogy nem sok, hanem inkább kevés. Mert az urat oly fortélyos csűrés csavarással zargatta, ami már Amun megcsúfolása és minden magasabb naphatalom megsértése. De a szent parancsolónak elvette az eszét, és bűnösen megboszorkányozta, úgyhogy ez inasává és fölolvasójává emelte őt. Mondkáv meg úgy tartja, mint tulajdon fiát, vagy még helyesebben, mint a ház fiát, akinek a gazdaságot kell kitanulnia, mintha ő lenne az örökös, és most valóságos alelőjáróként viselkedik a rühös ázsiai egy egyiptomi házában. Ő, Dudu, alázatosan bátorságot vesz, hogy az úrnőt figyelmeztesse erre a borzalomra, amelyen a láthatatlan könnyen megmérgelődhetik, s a romlott szabadosságért bosszút állhat azokon, akik elkövetik, és azokon, akik tűrik. Mit felelt erre az úrnő? Kérdezte József az előadás után. Mondd el pontosan, Manócska, és ismételd lehetőleg tulajdon szavait. Szavai, válaszolta kicsika, következők voltak. Amíg beszéltél, kincses ládák elöljárója, mondotta. Azon gondolkoztam, kire célzol tulajdonképpen, és miféle idegen rabszolga járt az eszedben panasztevésednél, mert én magam nem jövök rá, és hiába kutatok emlékezetemben az illető után. Nem követelheted, hogy a ház egész népe fejemben legyen, és mindjárt tiszta képem legyen róla, ha csak célzást is teszel valamelyikükre. De mivel időt adtál rá, az a gyanítás merült föl bennem, hogy egy még ifjú szolgára gondolsz, aki egy idő óta férjem Petepré serlegét tölti étkezéseknél. Erre az ezüst kötényesre, ha megerőltetem eszemet, én minden esetre emlékezni tudok homályosan. Homályosan, felelte József nem minden csalódás nélkül. Hogyan lehet képem olyan nagyon homályos úrnőnk előtt, holott minden nap oly közel állok előtte és az úr előtt az asztalnál is, különben is neki sem kerülhett el figyelmét a kegy, amelyben az úr és Mondkáv részeltet? Csodálkozom, hogy olyan sokáig és megerőltetve kellett gondolkodni, amíg megsejtette, kire céloz a gonosz Dudu. És mit mondott még? Azt mondotta, folytatta a törpe tudósítását, azt mondotta, miért teszed ezt velem? És miért meséled el mindezt nekem, ruhatáros? Még fejemre idézed Amun haragját, mert magad mondod, hogy megmérgesedik azokra, akik a botrányt tűrik. Ha azonban semmit sem tudok, semmit sem tűrök, és így hallgathattál, s megkímélhettél volna ahelyett, hogy engem is beavass, és így veszedelembe jussak. Ezek a szavak megnevettették Józsefet, és nagyon tetszettek neki. Milyen kitűnő válasz, és milyen okos megrovás. Beszélj még az úrnőről, kicsi bész. Ismételj el mindent pontosan, mert remélem jól megfigyeltél mindent. A gonosz Dudu volt az, mondotta Manu, aki tovább beszélt, mert mentegette magát, és így szólt. Jelentettem az úrnőnek az iszonyatot nem azért, hogy tűrje, hanem hogy útjába álljon, és szeretetből alkalmat szolgáltattam neki, hogy Amunnak szolgálatot tegyen odahatván az úrnál, hogy a tisztátalan szolga eltakarodjék a házból. S ha már egyszer megvásárolták, mezei robotra adassék, amint illik, ahelyett, hogy itt uraskodna, és szemtelenül az ország fiai fölé helyezné magát. Csúnya dolog, mondta József. Gyűlölködő gonosz beszéd. Na, és az úrnő mit felelt erre? Így felelt, közölte a Manó. Ó, szigorú törpe! Ritkán akad alkalom, hogy az úrnőnek módjában áll bizalmasan beszélni az úrral. Gondolj csak a ház körülményességeire. És ne hidd, hogy közte és köztem is úgy megy minden, mint például közted és Cezet asszony között, aki karját körét fonja, és aki bizalmasod. Ő nyilván egyszerűen és bátran oda megy hozzád, és beszél neked, férjének mindarról, ami rátok tartozik, és nyilván rá is tud bírni erre vagy arra. Mert ő anya, és két hosszú gyermeket szült neked, Ezezit és Ebebit, így hát asszonyodnak hálára vagy kötelezve, és minden okod megvan rá, hogy termékeny, s érdemes nődet meghallgast, kívánságait és intelmeit tekintetbe vedd. De mi vagyok én az úrnak? És mi oka volna, hogy rám hallgasson? Önfejűsége nagy, amint tudod, és szeszélyed döjfös és süket. Így hát tehetetlen vagyok előtte emlékeztetéseimmel. József hallgatott, és gondolatokba merülve nézett el barátocskája fölött, aki aggodalmasan támasztotta kezecskéjébe Fancsali ábrázatát. Na és erre mit szólt a ruhatáros? Tudakozódott egy idő múlva Jákob fia. Megint válaszolt és tovább firtatta a dolgot? A kicsike azt mondotta, hogy nem. Dudu erre a feleletre méltóságosan elnémult. Az úrnő ellenben hozzátette, hogy a főpap atyával legközelebb beszélni fog a dologról. Mert Petepré az idegen rabszolgát akkor emelte föl, miután ez napra vonatkozót beszélt előtte, látnivaló tehát, hogy valláspolitika játszik itt közre, és ez Beknehons ügye, Amun főpapjáé, az úrnő barátjáé és gyóntatójáé, neki tudnia kell róla, és az ő atyai szíve előtt fogja kiönteni a maga megkönnyebbülésére, amit Dudu a botrányról vele tudatott. Eddig terjedtek Manócska hírei. De József emlékezett rá később, hogy Bészem Hebb sokáig üldögélt még mellette komikus díszruhájában, a balzsam kuppal parókáján, állát kezecskéjére hajtva és komor pislákolással. Mit pislogsz, Manó, Amun házában? Kérdezte tőle. És mit töprengsz ezeken a dolgokon? Az pedig tücsök hangocskáján így felelt. Ó, Ozarszif, a kicsike azon tűnődik, mennyire nem jó, hogy a gonosz fecsegő Mut az úrnő előtt beszél rólad. Mennyire És milyen nagyon nem jó. Természetesen, felelte József. Minek mondod? Tudom magamtól is, hogy nem jó. Sőt, igen veszélyes. De lásd, én vidámabban fogom föl. Mert bízom Istenben. Nem vallotta-e be maga az úrnő, hogy nem sok hatalma van Petepré fölött? Nem elég csak úgy egy szó, egy intés, hogy engem mezei robotra küldjön? Erről légy nyugodt. Hogyan lehetnék nyugodt? Suttogta Bész. Amikor még más módon és más felől is veszedelmes, hogy a koma figyelmeztette az úrnőt, és belévilágította rád vonatkozó homályba. Huncut, aki érti, kiáltott föl József. Mert én nem értem, és a te kis locsogásod homályos én előttem. Veszedelmes még más módon, és más felől is. Micsoda homályos dolgokat suttogsz te itt? Aggodalmamat és sejtelmemet suttogom el, hallatszott ismét Manócska hangja. És apró gondjaim mormolom, amelyek neked a hosszúra nyúltnak, még nem ötlöttek eszedbe. Mert a koma rosszat akar, de lehetséges, hogy akarata ellenére jót tesz. Túlságosan is jót, ami aztán megint rossz, még sokkal rosszabb, mint amit csinálni akar. Na hát, emberke, neved rossz néven, de aminek nincs értelme, az senki emberfia nem értheti meg. Rossz, jó, túlságosan jó, s még sokkal rosszabb. Ez törpe csiricsáré, kicsinyez zagyvalék. A legjobb akarattal sem tudok mihez kezdeni vele. De miért borult vörösbe arcod, Ozárszif? És miért vagy ilyen nyers, mint már előbb is, amikor jelentettem, hogy az úrnő csak homályosan emlékszik rád? Kis bölcsességem azt kívánná, bár örökre homályban maradnál előtte, mert veszedelmes. Kétszeresen veszedelmes, veszedelmesebb a veszedelemnél, hogy az átkozott koma rád irányítsa az úrnő szemét gonoszságában. Ej, mondta a kicsikes apró karjai közé húzóckodott. A törpe fél. Fél nagyon. És retteg az ellenségtől, a bikától, kinek tüzes lélegzete fölperzseli a mezőt. Miféle mezőt? Kérdezte József hangsúlyozott értektelenséggel. És miféle tüzes bika? Ma nem vagy egészen magadnál, így én se tudok melletted lenni. Talán kevertes parás hasúval valami csillapító nedűt, ami lehűti agyadat. Na, megyek dolgomra. Mit tudok én változtatni rajta, a Dudu megint bepanaszol az úrnőnél, akármilyen veszedelmes is ez. Te pedig lásd Istenbe vetett bizalmamat, és térj magadhoz. Légy csak résen továbbra is, és lehetőleg egy szót se szalassz el abból, amit Dudu mond az úrnő előtt, s kiváltképp abból ne, amit ez felel neki, hogy hajszál pontosan tud jelenteni. Mert fontos, hogy tájékozva legyek. Így folyt le akkor az a beszélgetés, és később József sokat gondolt rá, amely közben Manócska oly különös aggodalmakat emlegetett. Tehát valóban csak Istenbe vetett bizalom volt, és semmi más, ami képessé tette Józsefet, hogy Dudu lépéseinek hírét aránylag oly derűsen fogadja. Eleddig az úrasszony szemében, ha nem is éppen levegő, de élettelen tárgy volt. A térnek egy része, amint néma szolga korában Huyi és Tuyi számára. Dudu, aki pedig rosszban sántikált, e részben minden esetre változást idézett elő. Most, ha az ebédlőben az asztalnál József oda nyújtotta az úrnak az étkeket, vagy megtöltötte serlegét, és az úrnő pillantása ráesett, ez nem puszta véletlen volt, s mintha egy tárgyat súrolna a pillantás, hanem az asszony személy szerint ő ránézett, mint olyas valakire, aki mögött történések és vonatkozások állanak, amelyek akár kellemes, akár bosszantó módon, de alkalmat adnak a tűnődésre.